Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány a jövőbeni sikerek érdekében két változtatást hajt végre a beruházás ösztönzési rendszeren, amelyek nyomán Magyarország még vonzóbb célpont lesz, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés szünetében. Szijjártó Péter leszögezte, hazánk rendkívül jelentős sikereket ért el az elmúlt időszak során, Európa egyik fontos termelési központja lett, de emellett számos kutatásfejlesztési innovációra és szolgáltatásokra épülő beruházás is érkezett hazánkba. A Siemens Mobility egy kutatásfejlesztési projekt keretében több mint 6 milliárd forint értékben új generációs informatikai megoldásokat fejleszt a magyar fővárosban a kötött pályás közlekedés automatizációjához kapcsolódóan, ismertette a tárcavezető. Ehhez a kormány nagyjából 1,5 milliárd forint támogatást nyújtott, így segítve 40 új magas képzettséget igénylő munkahely létrejöttét, tudatta Szijjártó Péter. Azt mondta, a cél, hogy Magyarország ne csak gyártóbázis, hanem egyben innovációs központ is legyen Európában, ezért jó hír, hogy mára sikerült megalapozni a gazdaság dimenzióváltását. Szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszerek ára 4,7%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3%-kal, a háztartási energiáért 10,6%-kal többet kellett fizetni átlagosan, a szolgáltatások 5,9%-kal drágultak. Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak, közölte a KSH. Jövőre 3% körüli GDP növekedéssel számol a kormány, közölte a nemzetgazdasági miniszter egy konferencián. Nagy Márton szerint a beruházások az év végétől indulnak be, miután az első negyedévben 12, a másodikban 8%-os volt a zsugorodás, és 2022 vége óta minden negyedévben visszaesést mértek. Közölte azt is, novemberben tervezi elfogadni a kormány az új adócsökkentési csomagot, amely a szociális hozzájárulási adó mérséklését és további vállalkozásokat segítő intézkedéseket tartalmaz. Szeptember végéig az államháztartás központi alrendszere 3328 milliárd 700 millió forintos hiánnyal zárt, ezen belül a központi költségvetés 3267 milliárd 400 millió forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 101 milliárd 300 millió forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 162 milliárd 600 millió forintos hiányt mutattak. A vonatkozó gyors tájékoztatóban a Nemzetgazdasági Minisztérium azt írta, az ország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil, így képes a kormány a családokat, nyugdíjasokat és vállalkozásokat támogató intézkedéseihez szükséges forrásokat biztosítani. Az Európai Bizottság ipari akciótervet dolgozott ki az európai autóipar számára, jelentette be a klímaügyekért felelős uniós biztos. Ez a vállalatok átállását segíti a tiszta, összekapcsolt és automatizált járműgyártásra, ismertette Wopke Hoekstra. Európa hibrid háborúban áll, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, egységes, határozott válaszra van szükség, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament Strasbourgi plenáris ülésén. Ursula von der Leyen szerint az elmúlt hetek eseményei azt bizonyítják, hogy az unió tagállamai összehangolt és tudatos támadások célpontjai. 905 település nyert támogatást a Magyar Falu programban, majdnem 10 milliárd forint értékben, közölt az illetékes kormánybiztos. Az összegnek több mint a felét önkormányzati ingatlanok fejlesztésére, építésére, bővítésére nyerték el a pályázók, ismertette Gyopáros Alpár. Átadták a Magyar Vöröskereszt felújított multifunkciós egészségközpontját. A fővárosi székházban, illetve Győrben, Ózdon, Szigetszentmiklóson és Zalaegerszegen megvalósult közel 350 millió forint értékű beruházást, több mint 230 millió forinttal támogatta a kormányzat. Családasszisztensi mintaprogram indul 27 településen a hátrányos helyzetű gyermeket váró és nevelő családok támogatására, jelentette be a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár. Sztojk Attila közölte, a 70 millió forint kormányzati támogatással induló mintaprogram célja a védőnők mindennapi munkájának segítése, a családok életminőségének javítása és az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítése. Románia több mint 40 településén utakat, udvarokat öntött el, fákat döntött ki a Fekete-tenger felől érkezett, Bulgáriában is károkat okozó Barbara nevű ciklon, amely miatt vörös riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat. Románia valamennyi tengeri kikötőjét lezárták, a délkeleti régiókban szünetelt a tanítás is. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütés valószínű majd a folytatásban. Kevés helyen eső, zápor előfordulhat, a szél sok felé lesz élénk. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 15-16 fok körül alakul, ezután némi melegedés kezdődik majd, szép hétvége elé nézünk, és akár a 20 fokot is elérhetjük. Híreinket hallották.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió női műsorában szeretettel köszöntöm Varga Béla Sajoládi plébánost, és nem tévedés, hogy egy női műsorban ezúttal most egy plébánossal és veled, kedves Béla atya, beszélgetek, mert hogy október hónap van Rózsa Füzér királynőjének ünnepe, természetesen a szűzanyáról, számunkra az egyik legfontosabb szentről beszélnünk kell, és hol máshol, mintha egy női műsorban is emléket állítanánk neki, és emlékeznénk rá, ünnepelnénk őt október szent hónapjában, a Rózsa Füzér hónapjában. Nos, kedves Béla atya, neked az életedben mindig is fontos szerepet töltött be a szűzanya, hiszen ezt a szolgálatot, ezt a hivatást választottad, de mindemellett gondolom a szűzanya szeretet is meghatározta a te lelki életedet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Kicsit tényleg nagyon furcsa, kedves Erzsébet, hogy női műsorban szereplek, de... Említettette is, október van szűzanyának hónapja, Rózsa Füzér hónapja. Máriát köszöntjük, egy nőt köszöntünk az imádságunkban, és nagyon sokszor Rózsa Füzért kik szokták mondani, valahogy beleívódott az emberiségnek az életébe, hogy a nők mondják. Természetesen ugye manapság már Rózsa Füzér társulatokban férfiak is szerepet kapnak. Van a férfiaknak terdeplő Rózsa Füzér ájtatossága első szombatonként. Először ugye Budapesten indult el a Szent István bazilika előtt, most pedig már több helyenről is lehet hallani, hogy ilyeneket is tartanak, Magyarországért, magyar hazánkért imádkoznak. De ugye a köztudatban mégis valahogy mindig ott van benne, hogy a nők, a lányok imádkozzák és imádkozták a Rózsa Füzér ájtatosságot. Ilyen szempontból természetesen, mivel egy papnak alapvető életébe beletartozik az imádság, nem csak a zsolozsma imádság, a szentmise imádság, hanem más imádságok is, itt természetesen a Rózsa Füzér imádság is. Mondhatnánk, hogy hétköznap életünknek részévé válik.
És gyermekkorodban is szűzanyatisztelő voltál?
Mint templomba járó fiatal, nyilván én is ott voltam szentmiséken, vasárnapi litániákon, akkor még a mi időnkben vasárnap délután volt a litánia, Lorettói litániát imádkoztuk, akkor is ott voltam, vagy fönt a kóruson, vagy lent ministráltam András atyával, Esperes atyával, nyugodjék békességben, és hát a Mária tisztelet már akkor is úgymond ott volt az életemben.
És köszönöm, hogy megemlítetted a minisztráskodást, hiszen éppen azon a nap, amikor rögzítjük ezt a beszélgetést, minisztráns találkozó volt az Egri Egyházmegyében. Dr. Ternyák Csaba egri érsek összegyűjtötte egyházmegyénk minisztrásait, egy közös találkozóra hívta őket, és ennek a szentmiséjét is hallhatták a kedves hallgatók. Hála jó Istennek, a különböző egyházközségeidben, filiáidban te is törekszel arra, hogy megszólítsd a gyerekeket, és minél több minisztrás legyen az Úr szent asztala körül.
Természetesen, mint hogy az előbb az imádságot említettem, ugyanúgy az oltárszolgálat is mindig jelen volt, és jelen van az életemben is, akkor is, amikor én voltam gyermek, fiatal, és hát papként is igyekszik az ember, igyekeztem én is mindig az oltárszolgálatra hívni segítőket, gyerekeket, fiatalokat.
Minden hónapban ünnepeljük a szűzanyát, rá is harangoztak. Október azonban egy különleges hónap. Miért október hónapja a szűzanya hónapja?
Hát igen, október egy különleges hónap, az évben kettő teljes hónapot szoktunk Máriának szentelni, tavasz hónapját, májust, amikor a Lorettói litániával, májusi litániával köszöntjük a szűzanyát, illetve október hónapját, az ősz hónapját, amikor pedig a rózsafüzér imádsággal köszöntjük hónapjában a szűzanyát. Október hónapjában, október 7-ét szoktuk leginkább a rózsafüzér napjának szentelni, hiszen ekkor ünnepeljük rózsafüzér királynőjeként boldogságos szűzanyát.
Mi is ez a rózsafűzér? Mondjuk el azon kedves hallgatóink számára, akik kevésbé imádkozzák, kevésbé ismerik. A hűséges hallgatók természetesen minden nap 18 órakor velünk együtt imádkozhatják a rózsafűzért. De azért vannak ennek a rózsafűzérnek nem csak a tizedben rejlő titkai, hanem az imádságnak is van ereje és hatása. Szóval mi is ez a rózsafűzér?
A rózsafűzér egy hosszabb folyamat által kialakult imádság. Ennek az alapját igazából az egyháznak az imádsága adta meg, melyben benne van a zsoltároknak az imádkozása, benne van egy kicsit a zsolozsmának az imádkozása, a legfontosabb imádságunknak, a mi atyánknak az imádkozása, és természetesen az angyal üdvözletkor elmondott, Gábor angyal által elmondott Máriát köszöntő imádság, amit később évszázadok során kiegészítettek azzá az üdvözlégy Mária imádsága, amit mi ma ismerünk. Hiszen nagyon jól tudjuk, ha csak a Gábor angyal féle üdvözlégy Mária imádságot nézzük, akkor annak csak egy részét ismertük akkor, 2 évezreddel ezelőtt. És utána hozzátette Erzsébet a saját gondolatait, mikor Máriával együtt találkozott, majd később pedig évszázadokkal később lett kiegészítve olyan formává, amit mi ma imádkozni szoktunk. A rózsafűzér imádság, mint mondottam, egy hosszabb folyamat alapján keletkezett, és ebben benne volt az, hogy bizony nagyon sokszor voltak olyan személyek, még egyházi személyek is az egyháznak az életében, kik úgy nem igazán tudtak mondjuk olvasni. Nem tudták elolvasni a zsoltárokat, a szentírást. Nem tudták elolvasni a szent szövegeket, viszont imádkozni tudtak. És ők, ha kellett, akkor nagyon sokszor elmondották az imádságot. Akár a mi atyánk imádságot, akár az üdvözlégy imádságot, mert ez volt a legkönnyebb. Zsoltárokat lehet, hogy nem tudtak fejből megtanulni, nem volt rá mindenki képes, de egy mi atyánkot, vagy egy üdvözlégy már imádságot el tudott mondani. Nem is egyszer, nem is kétszer, akár 150-szer is, hiszen a rózsafűzér imádságnak talán ez volt az alapja, a kezdő alapja, hogy 150 mi atyánkot, vagy 150 üdvözlégy imádságot elmondottak. Majd később ezt csökkentették, és így alakultak ki a rózsafűzér imádságban a titkok, amelyek tartalmaznak egy mi atyánkot, 10 üdvözlégy Mária imádságot, illetve egy dicsőséget. És még később hozzá csatlakozott a fatimai fohász, minden titok végén ezt szoktuk imádkozni. Akik pedig nem tudták az olvasmányokat elmondani, vagy a zsoltárokat elimádkozni, azok ezt az üdvözlégy Mária imádságot imádkozták, és hozzátettek nagyon sokszor az imádságban egy-egy titkot Jézusnak és Máriának az életéből. Nyilván ez olyan titok, amit mindenki tud, tehát sokszor elcsodálkozhat az ember, hogy miért pont rózsafűzér titok, amit mindenki tud, mert a titok az, amit egy ember tud, maximum 2, az még titok, amit 3 ember tud, az már nem titok. De nyilván ezt másképp kell értelmezni a rózsafűzér imádságban. Jézusnak és Máriának az életéből rengeteg gondolat fogalmazódik meg, amit bele tudunk tenni, és bele tudtak is tenni a rózsafűzér állítatosságba. Hagyomány szerint Szent Domonkos szerzetes alapította meg, hozta létre azt a rózsafűzért, amit mi ma ismerünk, és általánosságban is szoktunk imádkozni. Nem hiába nevezik rózsafűzérnek, mert a hagyomány szerint összepréselt rózsa levelekből és rózsaszirmokból készítették el ezeket a rózsafűzéreket.
Létezik örvendetes, fájdalmas, dicsőséges és Szent II. János Pál pápának köszönhetően már a világosság rózsafűzérét is imádkozzuk?
Így van. Hagyomány szerint 4 rózsafűzér állítatosság van a Domonkos által összeállított rózsafűzérben, de természetesen, ahogy mondani szokták, rózsafűzér az kismillió, meg 3 van, tehát nagyon sok féle van, de mi a hagyomány szerint a 4 szoktuk imádkozni, ugye az örvendetes rózsafűzér, mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk, és az ige testélet is közöttünk lakozott. És ez a rózsafűzér Jézusnak a születési körülményeit mutatja be a számunkra. Utána az imádságban a világosság olvasója következik, ami a legkésőbb jött létre természetesen, hogy te is említetted, Szent II. János Pál pápa vezette be az egyházba, Ez pedig Jézus tanításának a titkait mutatja be. Talán úgy lehet összefoglalni, mikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Elindulunk egy úton, Jézus által ráállított utunkon, melyen megyünk tovább, és végül eljutunk, úgymond a következő rózsafüzérig, amely a fájdalmas rózsafüzér, amely Jézus Krisztusnak a szenvedésének titkait mutatja be számunkra, hiszen értünk vállalt kereszthalált, szenvedett értünk és meghalt értünk. Negyedik rózsafüzér pedig a dicsőséges rózsafüzér, amelyben Jézus azt üzeni számunkra, hogy alleluja. Én veletek vagyok, ismételten, újra élek, itt vagyok köztetek. És ezáltal tudunk a feltámadt Jézus Krisztusnak az útján járni, s a már rózsafüzér, szűzanyát köszöntjük, a két utolsó titokban azt a Máriát köszöntjük, titkosan úgymond, akit a mi hitünk szerint Szent Fia Jézus Krisztus elszenderülése halála után testével és lelkével a mennyországba vett, s a mennyország a világ királynőjévé koronázta. Ez a négy titok igazából, négy rózsafüzér igazából meghatározza az embernek a úgymond a keresztény életútját. Elindulunk a születéstől egészen a megdicsőlésünkig, és abban oly sok minden benne van, mint Jézusnak s Máriának az életében egyaránt.
Pápáink közül, akiket mi is ismerhettünk, Szent II. János Pál pápa és Ferenc pápa is mélyen szűzanyatisztelő pápák voltak. A pápáknak, az elöljáróknak, a főpapoknak és a papságnak is nagyon fontos védőszentje a szűzanya.
Természetesen, hiszen ott a kereszten nagypénteken Jézus Jánosra rábízta Máriát, Máriára rábízta Jánost. Mondhatnánk, az első apostolok, az első püspökök rálettek bízva a szűzanyára. Olvashatjuk a Szentírásban, az apostolok cselekedeteiben, hogy pünköstkor a szűzanya is megkapta a szent lelket, mint az egyháznak az édesanyját, tiszteljük őt pünköst hétfőn, és az ő imáját és közbenjárását, védelmezését is szoktuk kérni az imádságainkban.
Szent beszédeidben mindig törekszel arra, kedves Béla atya, hogy személyes példákat is elénk tárj. A te személyes életedben jó néhányszor megtapasztaltad már a szűzanya közbenjárását? Hát gondolom, nagyon sok mindenért kell imádkozni, idézőjelben egy papnak is. Szüksége van a Jóisten kegyelmére, a szűzanya oltalmára. Történtek veled olyan hétköznapi csodák, amelyekben kézzelfoghatóan megtapasztaltad a szűzanya oltalmát?
Hát igazából így nem tudnám megfogalmazni. Gyerekeknek mondottam nemrég olyan hittanórán, hogy az őrangyal közbenjárását, segítségét sokszor megtapasztalja az ember. Szokták volt mondani, ez a hatodik érzék, mikor súg az őrangyal számunkra valamit, mit tegyünk, vagy mit ne tegyünk. Másrészt, ahogy mondani szoktam kedves éveknek, Szent Antal segítségét viszont nagyon sokszor meg tudja tapasztalni az ember. Amikor hétköznapi dolog, ma tudjuk nagyon, hogy Szent Antal az elveszett tárgyaknak a megtalálója, és mi azért szoktuk nagyon sokszor kérni segítséget, találjuk meg már azt, amit valahova letettünk, és nem tudjuk. Ezt tapasztalatból is tudom, hogy érdemes kérni Szent Antalnak a közbenjárását, imáját. A szűzanya imádságát, segítségét meg úgymond általánosságban tapasztalom én nagyon sokszor az életemben. Amikor mondjuk egy kirándulásra el tudok menni a hegyekbe, nagyon szeretem a Bükkben járni a turistautakat, van Bánkút mellett egy nagyon szép rét, a Faktor rét, és ott van egy Mária képes fa. Szűzanyának a képe van azon a fán, nagyon sokszor úgy vezet az utam, hogy megállok ott annál a fánál, és egy-egy imádságot Szűzanya tiszteletére, vagy az ő közbenjárását kérve, ott az erdő csöndjében tudok elimádkozni.
Alsó Zsoltcán beszélgetünk, nem titok, a sajuládi plébániához településünk is hozzátartozik Filiaként, és azért hozom fel ezt a témát, hiszen ahogy készültünk a beszélgetésre, épp Szent II. János pápa szobrát csodáltuk itt meg, amit 2019-ben megszenteltél, felszenteltél, és idézőjelben nem csak ezt a szobrot szentelted meg, hanem a templomunkban található, ha a hívekkel szemben állunk, akkor jobb kézre található szűzanya, a kisdeddel szobrot is. Ezúttal szeretném megköszönni neked, hogy megszentelted ezeket a szobrokat, és az egyházközségünk számára oly fontos szobrok, valóban a mindennapunk, a hétköznapunk és a templomunk fontos részeivé válhattak ezáltal. Köszönöm szépen neked, kedves Béla atya.
Nagyon szívesen.
És ha már Filia, akkor Sajó Petri is a filiáid közé tartozik, és nem véletlenül beszélgetek veled, ismételten hangsúlyoznom kell a kettőnk beszélgetésének okát, mert hogy Sajó Petriben pedig egy olyan szép templom van és található, amely éppen Rózsafűzér királynőjének tiszteletére van felszentelve. Mit lehet tudnunk erről a templomról? Annak idején még dr. Balpataki Béla atya építette.
Így van, dr. Balpataki Béla atya elhatározta, hogy a kedves hívek, akik Sajó Petriben laknak, ne jöjjenek át mindig Sajóládra, vagy menjenek át a görögkatolikus templomba, legyen nekik is egy saját templomuk, és kézen közön, de fölépült az a templom 30 évvel ezelőtt, Rózsafűzér királynőinek a tiszteletére szentelték fel, pont azon a napon adták át a templomot Isten szolgálatára, akkor szentelték fel, amikor az ünnepnapja van. Tehát ugye minden templomnak van egy felszentelési évfordulója. Régi templomoknak nem biztos, hogy ismerjük, de az új építésű templomoknak ismerjük a szentelési napját, szentelési évfordulóját, ami általában nem esik egybe a védőszentnek az ünnepével. Ritka kivétel, amikor igen, Sajó Petri templomában így van, így történt, pont akkor szentelték fel, amikor a védőszentjét, Rózsafűzér királynőjét köszönti az Anyaszentegyház. Nagyon régi ünnep Rózsafűzér királynője, hiszen 1571-ben Lepantónál volt egy tengeri ütközet a keresztény és a török seregek között, törökök voltak fölényben, és a szentatya imádkozta a Rózsafűzért, kérte a szűzanyának segítségét, közbenjárását, az egyház védelmért, keresztény Európa védelmért, és a győztes csatát a szűzanyának tulajdonította, hiszen amikor a Rózsafűzért imádkozta, akkor olyan erős szél támadt, mely az ágyúknak a füstjét visszafelé fújta a török hadsereg hajóira, így azok úgymond nem láttak szinte semmit, a kisebbségben lévő keresztény seregek tudtak győzedelmeskedni. Egy évvel később, 1572. október 7-én ezt az ünnepet bevezették Rózsafüzér királynőinek a tiszteletére.
És az oltárkép is Rózsafüzér királynőjét ábrázolja a Sajópeti templomban?
Igen, természetesen a szűzanya van ott az oltárképen, egy zománcozott oltárképen, a kis Jézus tartja a karjaiban. A rózsafüzér titkok pedig a falra vannak felfestve, ilyen zománcképként, meg festett képként lehet látni a három rózsafüzér titkait, hiszen akkor, amikor ez készült, akkor még a világosság olvasója nem volt az egyháznak az életében jelen, úgymond. Október 7-én tartjuk Rózsafüzér királynak az ünnepnapját, természetesen, mint máshol is a búcsúi szentmisét mindig vasárnap szoktuk tartani. Ha véletlenül nem pont október 7-e vasárnapra esik, idén is megtartjuk ezt a szép búcsú ünnepet, és remélhetőleg nagyon sokan jönnek el, hiszen mi mindig úgy szoktuk tartani búcsú ünnepünket, hogy a 6 egyházközség hívei elzarándokolnak az éppen búcsút tartó egyházközség templomába.
És hagyományteremtő céllal több éve megrendezésre kerül a te kezdeményezésedre a Rózsafűzér Társulatok találkozója. Mit is lehet tudnunk erről a találkozóról?
Hát az egyháznak az életében, ahogy beszélgettünk a kezdet-kezdetén, mindig nagyon nagy szerepet foglal az imádság, különösképpen a Rózsafűzér imádság a Szent Mise mellett. És hát a Rózsafüzér Társulatok tagjai azok, akik ugye fogadalmat tesznek arra, hogy naponta imádkozzák rózsafüzért, vagy egy tized rózsafüzért arra bizonyos szándékra, amit éppen kap abban a hónapban. És hát nekem mindig is szívügyem a közösségnek az élete. Előző plébánosi helyemen, amely Halmai volt, ott is kiválasztottam egy templomot, ahol évente tartottunk egy ilyen találkozót. Itt most nekem mondhatnánk talán azt, hogy kapóra jött, hogy pont az egyik templomom, Védőszentje Boldogságos Szűzanya, Rózsafüzér királynője, és magától adódik, hogy akkor itt fogjuk tartani ezt a találkozót. Rózsafüzér társulati tagok találkozója, de természetesen nem kirekesztve bárki jöhet, hiszen nincs mindenki benne a Rózsafüzér társulati tagságban, de szeret imádkozni, vagy tudja az imádságot, imádkozni nap, mint nap, vagy csak együtt szeretne lenni a többiekkel. És minden évben a 6 egyházközségem híveinek meg, aki el szeretne jönni, hiszen jönnek esetleg Miskolcról és Felső-Zsolnáról is, egy közös találkozót szervezünk, melynek kezdetén egy rózsafüzér áltatosságot végzünk, majd egy szentmisét mutatunk be Szűzanya tiszteletére, és utána pedig egy szerény agapén vesznek részt mindazok, akik elfogadják a meghívásunkat.
Idén hanyadik alkalom lesz már ez, és mikor lesz ez a találkozó?
Ez a találkozó 2025. október 7-én pont napján lesz majd. Ha valaki esetleg el tud jönni, szeretne jönni innen a közelből, szeretettel hívjuk és várjuk, 16:30 fog kezdődni. Rózsafüzér áltatossággal 5 órától lesz majd a szentmise, és utána pedig egy vidám, barátságos együttlétünk lesz majd. Idén 5. alkalommal szervezzük meg ezt a találkozót. Lassan olyanok leszünk, mint amikor jubiláns házaspárok megünneplik az 5 éves házasság évfordulójukat.
Erre is a Jóisten áldását kérjük és kívánjuk, és hála a Jóistennek, hogy minden évben akkor hagyományteremtő céllal a Covid után sikerült megrendezni ezt a találkozót. Gondolom, hogy lesz jövőre, meg jövőre, ahogy a Jóisten majd adja hozzá a kegyelmet.
Így van, rábízzuk magunkat a Jóisten kegyelmére, a Szűzanyának az imádságára. Fontos az imádság a keresztény embernek az életében, hiszen kapcsolatot teremt vele az Istennel. Imádságunkban mindig az Istennel beszélgetünk, és hát néha kell egy kis protekció, hogy szokták mondani, ami már nagyon régóta megvan az emberiségnek az életében, egy kis közbenjárás. Jézus legelső csodája is egy protekcióra alapul, egy kis közbenjárásra, hiszen a kánai mennyegzőn, amikor a vizet borrá változtatta, ahhoz kellett Máriának is a közbenjárása, a kérése, az imádsága. Így egy kicsit mi is úgy vagyunk, hogy ha akkor közbenjárt, akkor biztos most is fog majd közbenjárni. Mi is tudunk tőle kérni, vagy esetleg néki hálát adni. Michelangelo híres festményén, az Utolsó ítélet című festményén ott van a rózsafűzérnek az ereje, mikor az emberek rózsafűzérbe kapaszkodva másznak fölfelé a mennyországba. A mennyország felé vezető út a rózsafűzér imádságon vezet keresztül. Ez határozta meg úgymond nemrégiben szenté avatott fiatalnak, Szent Carlo Acutisnak is az életét. Ő is vallotta a rózsafűzér imádságnak a fontosságát.
Nagyon sok mindenről beszéltünk, riportunk végéhez közeledve. mit tudnánk még üzenni a kedves hallgatóknak október hónapban, rózsafűzér hónapjában?
A régi mondás szerint per Mariam ad Jézum, Márián keresztül Jézushoz. Talán ez a legfontosabb, amit üzenni tudunk, Mária imádságon keresztül, közbeni járásán, segítségén, szeretetén keresztül el tudunk jutni Jézus Krisztushoz.
Köszönöm szépen a beszélgetést Varga Béla sajóládi plébánosnak, sok sikert kívánok az idei Sajó Petri Rózsafűzér Társulatok tagjai találkozóhoz, és további életedhez, kedves Béla atya, a Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát is kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, én is nagyon sok-sok kegyelmet kívánok mindenkinek, aki hallgatja a rádió adását, ezt a műsort, és ha valaki imádkozza a rózsafűzért, akár október hónapjában, vagy bármelyik más napon, érezze mindig, Mária vele van, és általa van a Jóisten kegyelme. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké! Amen! Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Mit érezhetett az a lány azon a különös éjszakán, mikor egy angyal elébe állt, azt mondta, szülni fogsz egy babát. Mit mondanak majd az emberek, mi lesz, ha a falu szájára vesz, de engedelmes leszek megint, legyen a beszéded szerint. Szívével látta a láthatatlan, lelkében az Úr szavára várt, elhitte, amit mondott az angyal, s általa Isten fia földre szállt. Mária volt az a lány, aki egy különös éjszakán befogadta az Úr szavát, és szült nekünk egy babát. Aki felnőtt nem vétkezett, gyógyította a beteget, miattunk Golgotára ment, és helyettünk szenvedett. Szívével látta a láthatatlant, lelkében betölti lelkemet, vérével kifizette tartozásomat, a mennyország ajtót nyitott nekem. Szívével betölti lelkemet, vérével kifizette tartozásom, a mennyország ajtót nyitott nekem, a mennyország ajtót nyitott nekem, a mennyország ajtót nyitott nekem.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. A mai műsorunkban Bán Mór író és könyvkiadóval beszélgetek, és illusztrátor társával, Bodnár Balázzsal. A mai napon Ecséden 18. alkalommal került a motoros búcsú megrendezésre, ahol Bánmór úr és Bodnár Balázs három könyvsorozat kapcsán folytatott beszélgetést a résztvevőkkel. Az egyik a Hunyadi könyvsorozat, a második a Hollófiak, a harmadik pedig a Fekete sereg. Először is Bánmór úrhoz fordulok. Mióta foglalkozik írással?
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Hát belegondolva, több mint 40 évvel ezelőtt kezdődött ez a dolog. Még iskolás koromban írtam az első folytatásos kis segényt, ami megjelent a Megyei Napilapban, úgyhogy ez egy nagyon régi hobbi.
És ez hol történt ez a megjelenés?
Én kecskeméti vagyok, és a Bács-Kiskun Megyei Napilapban, a Petőfi Népében nem sokkal az osztályozó értekezlet előtt jelent meg, hála Istennek, és így megkaptam magyarból a négyest, mert ez volt a cél. Köszönöm.
Ez volt a mentő.
Ez a szószoros értelmében, tehát, és ezért is kezdtem el többek között írni. Hát komolyra fordítva a szót, utána nyilván hosszú idő kimaradt, és 2000-ben jelent meg az első, akkor még fantasy műfajban publikált regénysorozatom, és tulajdonképpen azóta folyamatosan, hosszú időn keresztül, sőt, tulajdonképpen a mai napig is egy ilyen mellék foglalkozás, vagy egy másodállásnak lehet inkább nevezni. Hobbinál már azért sokkal több időt vesz igénybe, de mindig volt mellette más munkám is, médiában főszerkesztőként dolgoztam nagyon hosszú ideig. De az írás egyre fontosabb helyet kapott és töltött be az életembe, úgyhogy most már azért el lehet mondani, 30-40 regény és nagyon sok egyéb kötet, publikáció, mert nagyon köszönöm. Ez most már valóban kitölti az életemnek egy jelentős részét, és óriási élmény számomra, többek közt a Balázsak közösen publikált Hollófiak sorozat, ami gyerekek számára készül. Ugyanis ez egy új terület az én írói munkámban, és óriási örömmel, meg lelkesedéssel vetettük bele magunkat mind a ketten, és azt gondolom, hogy nem csak a felnőtteknek érdemes írni, hanem bizony el kell kezdeni a gyermekeket is olyan történetekkel meggyőzni, segíteni a tájékozódásukat, a világlátásukat, a világképük kialakítását, ami szerintem a mai világban borzasztóan fontos.
Így van, engedjenek meg egy személyes megjegyzést is. A Hollófiak című második kötetet mi is megkaptuk, köszönjük szépen, és én is elolvastam, és tényleg azt mondom, hogy felnőttek számára is nagyon tanulságos, olvasható és csodálatos képekkel van illusztrálva. Köszönjük szépen. Egy kicsit, hogyha végigmennénk itt a három könyvsorozaton, hogy miatta az ihletet, tehát hogy miért pont ezeket a történelmi korokat választotta, ha erről beszélni a kedves hallgatóknak?
Tulajdonképpen mind a háromnál más kiindulási pont és más inspiráció volt. A Hunyadi volt az első, 2008-ban jelent meg az első kötet. Ez a Hunyadi család három nemzedékének a történetét dolgozza majd föl, de hát még Hunyadi Jánosnál tartunk. Valószínűleg a róla szóló sorozat ez 14 kötetes lesz. Ebből 12 már megjelent, most dolgozom a 13-on. És hát a kiindulási pont az volt, hogy akkoriban, ez 2005 környékén, amikor írtam az első regényt, egészen egyszerűen az volt az én érzésem, hogy a történelmi regény mint nem igazán az őt megillető szinten van az irodalmi életünkben, és ez igaz az egész történelmi szemléletünkre. Hát a magyar történelmnek a dicsőséges korszakai, azon korszakai, amelyekre joggal lehetünk büszkék, mind untalan háttérbe szorítva jelentek meg előttünk. Nagyon sok nemzedék úgy nőtt fel, szerintem ez az én benyomásom, hogy nem érezhették át azt, hogy magyarnak lenni miért jó dolog, miért lehetünk büszkék a történelmünkre, a múltunkra, milyen erős gyökerekkel bírunk a Kárpát-medencében, az őseink milyen harcokat vívtak, mit folytattak, és kialakult egy nagyon depresszív, szerintem nagyon torz és teljes mértékben életidegen szemlélet, ami a szégyenkezésre, a negatív érzések sokaságára épült, és ezzel azt gondolom, hogy szembe kell fordulni. Tehát egy olyan értékrend felé kell visszakanyarodni, ami egészen egyszerűen és nem csak a büszkeségre okot adó korszakokra, hiszen minden századunkban sok szörnyűség történt, azokkal együtt kell megismerni a múltunkat, és nekem mély meggyőződésem, hogy a hétköznapok kihívásaihoz, a jelen és a jövő kihívásaihoz a múltba vetett hit, meg az a erő, amit a múltunk tud adni, egész egyszerűen nélkülözhetetlen. Tehát aki nem tudja, hogy honnan jön,
az a gyökerek ugye nagyon fontosak.
Az azt se fogja tudni, hogy hova tart. Nagyjából így működött. A Hollófiaknál, ahogy említettem, nagyon fontos szempont volt, hogy a gyermekeinket miközben megpróbáljuk megvédeni sok szerintük ártalmas folyamattól, olyan jelenségektől, amelyek napjainkban irtózatos erővel zúdulnak a nyakukba, és ez jó. De mindig fölmerült bennem a kérdés, hogy rendben, de mit tudunk helyette adni? mi az a értékrend, amelyre építve tudjuk pótolni azt, amitől meg akarjuk őket védeni. Vannak olyan tartalmaink, olyan filmjeink, sorozatok, könyvek, bármi, amit nyugodt szívvel a kezükbe adhatunk, és azt mondhatjuk, hogy nézzétek ezt meg, ezek nagyon jó történetek, nem kell feltétlenül és mindenáron olyan kulturális termékekhez nyúlni, amelyről meg tudjuk, hogy nem jó irányba fog
jönni. Ami most felkapott,
úgymond. Iszonyatosan felkapott, és azt gondolom, hogy egy olyan jelenséggel állunk szemben, ami megdöbbentő, mert nagyon sokan határtalanul sok energiát és pénzt ölnek abba, hogy a gyerekeink gondolatvilágát már nagyon fiatal korba egy olyan irányba vigyék el, amit én személy szerint íróként is és szülőként is aggályosnak tartom. Ez volt a kiinduló pont, és Balázsral nagyon szépen megterveztünk egy olyan világot, ugye ez a Hunyadi fiúk gyerekkoráról szól ez a sorozat, Hunyadi Mátyás még kisgyerek, László már kamaszkorban van, és elhelyeztük abban a korszakban, ahol egyébként a Hunyadi regények is játszódnak. De más optikával, ez inkább a gyerekolvasóknak szól. Megjelennek olyan jelenetek, vagy olyan epizódok, amelyek a nagy regénynek is a részét képezik, de egészen másképpen. És ami a legfontosabb, ezt Balázsral a legelején tisztáztuk, hogy olyan nagyon egyszerű, átlátható értékrendet próbálunk megjeleníteni ezekben a történetekben, amelyekről hisszük, hogy lassan hiánycikké válik, és én azt gondolom, hogy nélkülözhetetlenek. Én mindig elmondom azt, hogy amint gyerekként felnőttünk, Gárdonyi regényei, a Jókai regények, vagy az ifjúsági regények, Cooper Indián történetei, mindezekben a megjelenő értékek, a bátorság, a természet szeretete, a barátság, a hűség.
Ami ugye most sajnos így kikopóban van a fiatalok életében, tehát csak a számítógép, telefon, és ezek nagyon fontosak lennének, hogy megismerkedjenek velük fiatalkorokban.
És hát talán még ennél is nagyobb a baj, mert ezek a hagyományos értékek egy picit ilyen cinikus, kigunyolandó céltáblájává válnak nagyon sok filmnek, könyvnek, történetnek, és azt gondolom, hogy óhatatlanul hat az ifjú generációkra, mert ezek ömlenek rájuk, és ez nem az ő hibájuk, szülőknek meg sokszor nincs ideje foglalkozni a gyermekkel, hát lássuk be őszintén ez a helyzet, viszont ami szinte ellenőrizetlenül a nyakukba ömlik, az meg egy egészen más értékrendet képvisel, és én abban hiszek, hogy nem lehet erőszakosan egy gyereket befolyásolni. De ha vannak olyan történetek, amit szívesen olvas, ami kalandos, ami ugyanolyan érdekes, mint a negatív képet sugalló másik történet, hát akkor már miért ne azt adjuk a kezébe, akkor miért ne az legyen, amiből ki tud indulni. És a Hollófiak, ugye eddig két kötet jelent meg, a Tárnák rejtélye és az Emlékek kutya, ezek olyan történetek, amelyekben a megjelenő kérdések, azok, amelyek a konfliktusokat előidézik, meg ezek az értékek, valóban ezek a alapnak tekinthető értékek, barátság, lovagiasság, ami egy fiúnál nagyon fontos.
Én megmondom őszintén, én élveztem, miközben olvastam a könyvet.
És igen, itt ez is fölmerült most a beszélgetésben, hogy a mai fiúgyermekek egy kicsit olyan világképnek vannak kitéve, hogy igazából nem azokat a férfiúi erényeket erősítik az ő nevelésükben, amelyek hát azért egynek a kultúrának sok ezer éves hagyományával bírnak. Bátorság, hűség, tehát egy fiú legyen igenis bátor, egy fiú legyen lovagias. Ezekben a történetekben ezt igyekszünk megjelenteni. Ugyanakkor vannak olyan sokkal bonyolultabb kérdések, mint a megbocsátás, az ellenség. Ki az ellenség? Meg lehet-e bocsátani az ellenségnek? Van-e egyáltalán ennek értelme? És ezek egyébként már messze túlmutatnak mondjuk egy gyerekkorban természetes történetnek, de egy dolgot ne felejtsünk el, hogy a 15. században, ahol ezek a sztorik játszódnak, ezek a kérdések mindennaposak voltak. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne csak mindig a mai modern kor szemszögéből tekintsünk vissza a múltra, hanem értsük meg, hogy ők hogyan gondolkodtak, miben éltek, és akár egy ilyen kalandos mese történeten keresztül, és azt gondolom, és az a tapasztalatunk, hogy a gyerek és fiatal olvasók minden további nélkül ezt pontosan tudják, hogy igen, ez egy múltban játszódó történet. Nyilván igyekeztünk úgy, én úgy megírni, Balázs úgy illusztrálni, hogy
korhű
legyen. Ugyanakkor ne riassza a mai korban élő fiatalokat, hanem inkább vonza és ismerjék meg. Úgyhogy hát ez volt ennek a küldetésnek a legfontosabb része. A Fekete Seregről pedig csak két mondatban annyi, hogy ez pedig egy kalandregény sorozat, ugyancsak a Hunyadi kor, hát Mátyás király legendás hadseregéről van szó. Pedig az volt a fő motiváció, hogy hát ez a magyar hadtörténetnek egy csodálatos korszaka, és szerintem elképesztően keveset tudunk róla. Tehát olyan hadjáratok, olyan csaták fűződnek ennek a fekete seregnek a történetéhez, amelyek hát elképesztően érdekesek. Ezer szállal kötődnek a magyar történelemhez, és mégis nagyon sokszor rácsodálkozunk, hogy tényleg ilyen is volt. A fekete sereg Olaszországban is harcolt a török szultán ellen, Otrantónál. Volt Mátyás királynak egy erődje a fekete tenger partján, szinte Kiliában. Mi volt a moldvabányai csatában, meg hát a csehországi, a ausztriai hadjáratok. Ezek elképesztően izgalmas történetek, egytől egyig mind valós alapokon nyugszanak. De ezt egy kalandregényes formában, ez inkább ifjúság, hát nem is ifjúsági regény, mert felnőttek, ahogy tapasztalom, ugyanolyan élvezettel olvassák. Megint csak az volt a fontos, hogy egy kicsit a reflektorfényt irányítsa a múltunknak erre a dicsőséges és nagyon szép korszakára.
Hát köszönöm szépen, hogy ezeket megosztott a kedves rádióhallgatókkal. Arról szeretném kérdezni, hogy hogyan jött a kooperáció Balázzsal, tehát hogyan találtak egymásra, és Balázsnak mi volt a szerepe itt a három könyvsorozat megírásában?
Hát csak egy apró kiegészítés, annak idején nem írónak készültem, hanem rajzolónak. Nagyon szerettem volna rajzoló lenni, és hát ez nem sikerült, ezért az írás területén kerestem a történetmesélés lehetőségét. A mi együttműködésünk úgy indult, hogy Balázs küldött egy rajzot, Hunyadi Jánosról készített rajzot, és én megláttam ebben a rajzban azt az ábrázolásmódot, ami nagyon népszerűvé tudja tenni ezt a karaktert. Ugyanakkor van benne valami emelkedettség, valami plusz, nem csak egy illusztráció. És hát elkezdtünk beszélgetni arról, hogy tényleg ez milyen lehetőségek vannak abban, hogy ezt a korszakot vizuálisan is életre keltsük. És szerintem nagyon hamar megfogalmazódott ennek a hollófiaknak a koncepciója. Én teljes mértékben Balázsra bíztam azt a vizuális világot, hogy ezeket a karaktereket hogyan képzeli el, és én nagy örömömre azt láttam, hogy pontosan úgy jelennek meg az ő képzeletében, és aztán a rajzasztalán ezek a hősök, Hunyadi Mátyás gyermekként, László, Hunyadi János, ez egész család, meg a korszak, ahogy én szerintem gyerekolvasóként szerettem volna ezt látni. Úgyhogy ez egy annyira kézenfekvés, természetes együttműködés, szerintem nagyon ritka az ilyen. Hát így indult, és hát most már a harmadik kötetet készítjük ebben a sorozatban.
És akkor egy kicsit átadnám a szót Balázsnak. Ugye veled a közelmúltban készítettem már egy interjút az illusztrátori munkásságodról, viszont most a mai nap egy különleges nap, és ebből az apropóból itt közösen az íróval és az illusztrátorral együtt készül ez a beszélgetés. Tehát itt a három könyvsorozatban te hogyan élted meg a munkásságodat? Mit jelentett neked ezekben a művekben rajzokat, képeket készíteni?
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Nekem hatalmas megtiszteltetés volt, hiszen ahogy János is mondta, a Nagy Hunyadit olvastam először, és én 2014-ben írtam Jánosnak ezzel kapcsolatban levelet, és küldtem el az imént említett rajzot, ami egyébként már 10 éve volt, János.
Pont 10 év
telt el, és már tényleg a legeslegelején beszélgettünk a hollófiakról, hogy ahogy János is említette, hogy olyan értékeket közvetít, amik a mai fiatalokból talán kiveszőben vannak, vagy furán mondva már nem annyira menők, tehát nem azzal szoktak dicsekedni egymásnak gyerekek, hogy ők mit olvastak, hogy ők mit tettek, hanem mit láttak. Tehát, hogy én inkább azt veszem észre, hogy a gyerekek már nem magukról beszélnek, hanem az, hogy más emberek mit csinálnak. És ezek a könyvek meg pont arról szólnak, hogy a felmerülő problémákat Mátyás önmaga oldja meg, de úgy, hogy a tanácsokat egy idősebb generációtól kapja sokszor benne. És hogy éltem meg, ezen gondolkoztam most a beszélgetés során is, hogy igazából ezeket a történeteket, ezeket az értékeket jóformán a mai modern köntösbe is el lehetne mesélni, de én fiatalon, vagy az előbb János is mondta, én ezt szerettem volna olvasni. Tehát én ezeket a lovagokat szeretem, a páncélokat, a küzdelmeket. Ugye az első könyvben van is egy lovagi viadal, míg a másodikban a török táborban látunk kicsit jobban bele. Tehát, hogy ez a fajta helyszín és ez a körítés annak is közelebb hozhatja, akit alapvetően csak a korszak érdekelne, és emellé kap egy olyan tanítást, amit magával víve egy nemesebb emberré válhat.
Érdeklődni szeretnék, ha publikus, a jövőbeni célokról, tervekről.
Ha már a hollófiaknál indultunk el, idén szeretnénk a harmadik kötetet elkészíteni, és karácsonyra megjelentetni, és akkor lassan körvonalat tölt ez a sorozat is, amit egyelőre 6 kötetesnek számolunk, és nagyon reméljük, hogy egy kis gyerekkönyvtárként fog tudni működni. tovább, hát folytatódik a Hunyadi regénysorozat is, ott a 13. kötettel, és közeledünk a lezáráshoz, a Nándorfehérvári ostromhoz, ami számomra egy óriási mérföldkő lesz, hiszen ez hát talán lehet, hogy a magyar irodalomban is egy egyedülálló, epikus nagy vállalkozás.
Szívből gratulálok.
Nagyon köszönöm. Borzasztó nagy felelősség, főleg így a végéhez közeledve, hogy tényleg lezárul egy ilyen korszak, de hát rögtön indul a Mátyás király életét feldolgozó sorozat. És hát mivel nagyon sok terve van, hát ugye a Fekete Sereg első kötete most jelent meg néhány héttel ezelőtt, Kinizsi fiai címmel, ez Bécsújhely ostrománál játszódik, Mátyás király egyik legfényesebb katonai győzelmét idézi meg ez a sorozat. De indítunk most a napokban egy másik történelmi regénysorozatot, erről ha néhány mondatot nagyon szívesen elmondok, a Kastély a címe. És ez a sorozat a Gödöllői kastély 100 évét fogja feldolgozni. Ez egy nagyon izgalmas koncepció, 10 éve dolgozom ezen, vagy 15, már nem is tudom. És az ragadott meg, amikor több cikket elolvastam Gödöllő történetéről, hogy annyi színe van, és annyi hihetetlen izgalmas korszaka. Na most azt találtam ki, hogy hát van, minden kastélynak vannak urai, és vannak személyzet. A szolgák, inasok, kertészek, szakácsok. Mindig az urak és a kastély tulajdonosai, a királyok, hercegek, grófok jelennek meg a történetekben. Ebben a kastély regénysorozatban mind a két területet megismerjük. És a főszereplő ennek a szériának egy olyan férfi, egy Monostori Dénes nevű ember, aki egész életét végig szolgálja a Gödöllői kastélyban. 1848-ban születik, és 100 éves korában hal meg. És ebben a 100 évben, miközben szinte ki sem mozdul a kastély falai közül, a történelem egy forgószínpadként végig söpör az ő életén, és ha csak arra gondolunk, ő csecsemőként 1849-ben a édesanyja karján láthatja Kossuth Lajost a Gödöllői kastély erkélyén, amint a nisaszegi csatából érkező honvédseregeket üdvözli, hogy Windischgrätz ugyanott alszik, ugyanaz egy éjszakával korábban, mint Kossuth Lajos. Aztán egy belga bank lesz a kastély tulajdonosa. A kiegyezéskor ugye a magyar nemzet ajándékaként Ferenc József és Erzsébet királyné kapja meg koronázási ajándékként. Aztán egy hosszú, békés időszak következik, egy nagyon romantikus időszak Sisi nevéhez kötődően. És ez a fiatal ember a kastélyba bekerülve inasként szépen a lépcsőfókat megjárva emelkedik, és szolgálja a kastély urait. De hát utána ugye meghal Sisi, meghal Ferenc József, IV. Károly, kitör a világháború, egy világégés pusztítja el a fél Európát, aztán jönnek Kumbél, a vörös katonái, a román megszálló hadsereg, aztán Gödöllő a Horthy család nyári rezidenciája lesz, tiszti üdülő, aztán kitör a II. Világháború, egy amerikai Mustang-gép zuhan le a parkban, a bunkert építenek a kastélyra, aztán jön a Wehrmacht, és végül egy szovjet laktanya lesz a kastélyban. Most képzeljük el, hogy egy ember az ő 100 éve alatt mindezt végigéli. És engem megragadott az, hogy hát ilyen a történelmünk, tehát tényleg forgószélként söpör végig az egész ország fölött, de ez egy nagyon jelképes történet. Tehát egyetlen kastély sztoriába bele lehet sűríteni mindazt, ami az egész ország története jellemző, sőt egy ember életében, meg az ő környezetében. És hát ennek a Kastély című sorozatnak indul most a publikálása, az első kötet jelenik meg a napokban, és hát a Gödöllői királyi kastély vezetése, Újvári Tamás igazgató úr óriási segítségével és támogatásával tudtuk ezt megvalósítani, rengeteg szakmai háttéranyaggal és szószoros értelemben vett segítséggel, megismervén a kastély zegzugait és olyan részeit is, ami nem feltétlenül a turisták számára látható. Úgyhogy ez egy óriási vállalkozás, de hát úgy látszik, hogy itt most ilyen nagy szabású sorozatokról beszélünk. Én ezt nagyon szeretem, nagyon hiszek abban, hogy ha egy-egy olvasóhoz ezek egy újabb szegmest megvilágítva eljutnak, akkor azért meg tud változtatni bennük sok mindent. Éppen itt az előbb beszélgettem olyan olvasóval, aki elmondta, hogy ő Erdélyt járja, nagyon szereti a magyar történelmet, és ezt a Hunyadi sorozatnak köszönheti, mert előtte nem volt az érdeklődés, nem terjedt ki erre. De hogyha egy történet képes arra, hogy az ember világlátását megváltoztassa, és esetleg ráébessze arra, hogy igenis mi itt, nem csak, hogy itt élünk ebben az országban, hanem mi kötődünk ehhez a néphez, ehhez az országhoz, ez a hazánk, és ennek van egy történelme, és ezt érdemes megismerni. Hát ennél többet egy regény, vagy egy regénysorozat, azt hiszem, hogy nem is érheti el többet.
Köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert és sok-sok könyvsorozat írását kívánom önöknek, a jóisten áldását és a szüzanya oltalmára.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, Bán János íróval és Bodnár Balázs illusztrátorral Hajdú Mária beszélgetett. A 2025. május 5-i adásunk ismétlését hallották. Thank you.